életem, onnan felül van nékem minden segedelmem. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk elsőként Mózes 4. könyvéből, Mózes 4. könyvének a 32. részéből, a 10. verstől a 12. versig eképpen. Ezért fellángolt az Úr haragja azon a napon, és így esküdött meg. Az Egyiptomból kijött férfiak 20 évestől fölfelé nem látják meg azt a földet, amelyet esküvel ígértem oda Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mivel nem követtek engem tökéletesen. Kivéve Kálébot, a kenézi Jefunne fiát, és Józsuét, Nun fiát, mivel ők tökéletesen követték az Urat. Az Efézusi levél 2. részéből olvasom a 19. és a 20. verset. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Kedves testvéreim, be kell vallanom, hogy az elmúlt években én többször is hirdettem az Allianz ima alkalmat újra és újra, azonban részt még nem vettem rajta. Azonban az elmúlt alkalmakon, legalábbis hétfőn Isten kegyelméből itt lehettem, és megtapasztalhattam, megélhettem én is, hogy miről szól ez az ima alkalom, hogyan épül fel ez, és része lehettem én is Istennek, ennek az alkalmának, ennek az áldásának. És öröm volt számomra látni azt, amikor hétfőn ott voltam a metodistáknál, hogy olyan sokan vagyunk, hogy szinte be se férünk. Olyan sokan voltunk, hogy úgy kellett még helyeket keresni, hogy mindenki leülhessen. Jó volt látni azt, hogy ennyi különböző felekezetből, különböző életkorból, különböző háttérből összegyűlnek Isten gyermekei, testvérként, együtt figyelnek Isten igényére, és együtt imádkoznak. Mégpedig Istenre figyelve, és azok szerint, a szempontok szerint, amit hallottunk a liturgia vezetőjétől. Isten akarata és Isten tetszése szerint. Mégis elgondolkodtam azon, hogyha valaki belép egy ilyen alkalomra, és meglátja ezt a rengeteg embert, akkor kétféleképpen is reagálhat. Valaki talán azt mondja magában, hű, mennyi idegen. Hiszen nem a saját gyülekezetemben vagyok. Mennyi idegen, akiket nem is tudom, kicsodák és micsodák, mivel foglalkoznak, milyen korúak, hogy kerültek ide. Vagy úgy is meg lehet élni, milyen sokan vagyunk, testvérek az Úrban, akikkel még eddig nem is találkoztunk. És micsoda áldás Istentől, hogy bár hétről hétre nem lehetünk együtt, nem együtt magasztaljuk az Urat, és nem együtt hallgatjuk Isten igéjét, mégis vannak alkalmak, amikor találkozhatunk, örvendezhetünk együtt az Úrban, egymás hite által épülhetünk, és hálát adhatunk egymásért. Bizony, úgy gondolom, hogyha az ember így tud belépni, akár ide, akár melyik estén az alkalmakra, akkor igenis átéli azt, hogy mit jelent lélekkel és bátran együtt lenni az Úrban a sokszínűség ellenére, a sokszínűség örömében is. Hogyan lehet eljutni idáig? Hogyan élheti meg ezt az ember így? Nem azt kutatva, hogy vajon a másikban mi a különböző, mi a más, hanem hogyan jut el erre az örömre. A világ történelem folyamán sokan sokféleképpen próbálkoztak ezzel. Sokan próbáltak meg létrehozni egységes birodalmakat, egységes nemzeteket. Erővel, hatalommal, félelemmel, vagy éppen rettegéssel. Azonban ezek a próbálkozások egy idő után kudarcot vallottak. Ezek ideig óráig való törekvések voltak. A felolvasott ige szakaszban azonban a mindenható Isten egyértelműen válaszol nekünk arra, hogy hogyan is lehet megélni a mai cím szerint lélekben és bátran azt, hogy bár különbözőek vagyunk, de Isten színe előtt egységben lehetünk. Mózes 4. könyvéből egy nagyon határozott hangvételű ige szakasz van a szemünk előtt. A mindenható Isten kijelenti, hogy fellángolt az ő haragja, és megesküdött, hogy az Egyiptomból kijött férfiak 20 évtől fölfelé, azok közül senki nem mehet be az ígéret földjére. Micsoda határozott kijelentés. Senki nem mehet be. Pusztában fognak vándorolni addig, amíg el nem pusztul az a generáció. Kivéve Kálébot és Józsuét. Két ember mehet be. Miért van ez a kivétel? Mi az oka annak, hogy ők bemehetnek? Ez még inkább különös, hogy ők nekik ott lesz a helyük, hogyha figyelembe vesszük Isten igéjének minden szavát, mert Kálébról azt halljuk, hogy az ő ősei nem voltak izraeliek. Idegen néptől származhatott, és mégis bemehet. Mert amikor kiválasztják őket az ország kikémlerésére, akkor ő már a 12-nek az egyike. Őt már úgy nevezi meg Isten igéje, hogy ő Júda törzsét képviseli. Főember, vezetőember, Júda törzséből. És mégsem ez az oka annak, hogy ott van ebben a sorsdöntő pillanatban, hogy beléphet az ígéret földjére, hanem Isten igéje megmondja a választ. Azért, mert ők tökéletesen követték az Urat. A többiek pedig nem követték. Nem a származása fontos, nem az a fontos, hogy honnan jött, hanem az, ahogyan ő maga megélte az életét. Az, ami számára az iránymutató volt, mégpedig az Isten akarata, az Isten igéje. Amikor visszajönnek a kémek, mind beszámolnak a tényekről, és elmondják ugyanakkor, hogy óriások laknak ott. Félelemmel tekintenek előre. Kálib, Józsué viszont úgy beszélnek az ígéret földjéről, hogy az Úristen a kezünkbe tudja adni. Tökéletesen követik az Urat, és ugyanaz a hitüknek az alapja. A mindenható Isten, a teremtő való Istenben való hit számukra az első helyen van. Amikor készültem erre a szolgálatra, szolgálattevőként mindannyiunk kapunk egy segédanyagot. És abban olyan szépen le volt írva, hogy a világ sok pontján komoly probléma az, hogy bizony rengeteg bevándorló van. Rengeteg idegen származású ember van, úgy, mint ahogyan itt a Bibliában Kálébot látjuk. És az ő sorsuk, az ő hitük megélése nagy kérdés. Hogyan lehet őket bevonni egy adott gyülekezetbe? Hogyan lehet létrehozni testvéri közösséget? Úgy érzem, itt Nyíregyházán, a mi gyülekezeteinkben nem feltétlenül ez a probléma. Nem feltétlenül ez a legnagyobb kérdés, hiszen Magyarországról a mai világban inkább többen elvándorolnak, mint bevándorolnak hozzánk. Nem ez a kérdés vár megoldásra a mai estén, de mégis köztünk is jelen van a sokszínűség. Ha őszinték vagyunk a gyülekezeteinkben is, felmerül ez a kérdés. Hogyan lehet megélni a mi különbözőségeinket? Hogyan tudunk úgy tekinteni egymásra, hogy ne azt lássuk, hogy miben más a másik? Miben kevesebb? Vagy éppen mi az, ami elválaszt minket? Mert hányan vannak nálunk is úgy, hogy amikor bejönnek egy Isten tiszteletre vagy egy bibliaórára, akkor úgy érzik, hogy el vannak szigetelődve másoktól. Mert megfogalmazódik bennük a gondolat, én túl idős vagyok ide, túl fiatal vagyok, nem olyan a végzettségem. Én még nem tudok sok mindent a hit útján való járásról. Nem ismerem a liturgiát, nem tudom a szokásokat. Mennyi minden, ami elbizonytalanít. Hiába a megszokott környezet, hiába vannak ismerős arcok, mégis felébred a félelem, és felébred az, hogy az ember kevesebbnek érzi magát. És ha túl nézünk a gyülekezeti határokon, sokszor felekezetek között is megéljük ezt. Az ember csak azt látja, miben más a másik. Más a liturgiánk menete. Másképp néz ki egy istentisztelet. Más énekes könyvet használunk. Azonban, ameddig csak idáig látunk, ezek a dolgok mind csak elválasztanak. Ezek csak falakat építenek közénk. És azért ebben a városban, ahogy én megtapasztaltam, nagyon sokan vannak, fiatalok és idősek egyaránt, akik beköltöztek. Akik elmondják, hogy én korábban máshol éltem. Talán egy kis faluban, vagy egy másik városban, csak idehozott a munkahely, idehozott a családom, a gyermekeim itt éltek, és jöttem utánuk. És ezzel együtt beszámolunk a mi élményeinkről. Nálunk úgy volt, vagy nálunk így volt. Nálunk úgy csinálta a tiszteletes úr, az volt a gyakorlat. Élnek bennünk az emlékek és a szokások. Mert más a gyökereink, mások a szokásaink, a múltunk. És még sorolhatnánk, hogy mennyi mindenben vagyunk különbözőek. Azonban a mindenható Isten gyermekeit egyé tudja tenni. Mégpedig valóban úgy, ahogyan a mi címünk is elmondja, lélek által. Isten lelkének a vezetése által lehetünk egyek az Úr Jézus Krisztusban. És amíg arról beszélünk, hogy különbözőek vagyunk, valóban a szakadék csak mélyül. Olyan szép az a szóhasználat, ami ma elhangzik, sokszínűség. Mert az Isten virágos kertjében, ahogy néhány nappal ezelőtt hallottam, sokféle virág van. És Istennek mindegyik kedves. Különböző virágocskák, más a színünk, a formánk, mások az előnyeink vagy a gyengeségeink, de ugyanolyan kedvesek vagyunk és fontosak számára. Azonban, ha túlmegyünk csak a szóhasználaton, túlmegyünk az egyszeri fellángoláson, amit talán most érzünk, hogy valóban egyek lehetünk, akkor egy szívbéli bizonyosság is megszületik a szívünkben. Olyan jó volt látni valóban a héten, hogy ennyien összegyűlünk. Különböző felekezetekből. Jó volt látni azt, hogy az emberek ismerősként üdvözlik egymást. És számomra különös volt megtapasztalni, hogy mindenki ismeri az énekeket. Én nem, ugyan bevallom, de az első már ismerős volt, hiszen hétfőn énekeltük. Összeköt a közös élmény. Az ének hangja, hogy együtt vallottuk meg ezzel a mi hitünket. Menjünk tovább. Az Efézusi levél igazán választ ad a mi kérdésünket. Hogyan lehet megélni a sokszínűséget? Bizony, azt mondja az ige, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. Ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. Egy az alap számunkra. Mi az apostolok és a proféták alapja? Hát az Isten igéje, amit hirdettek. A proféták igéje mind előre mutat. A messiási proféciák. És ott vannak az apostolok, akiknek szavát újra és újra halljuk és olvassuk. Ez a mi alapunk. Az Úr Jézus Krisztus maga. Erre épültünk rá, és ez az egy, ami igazán minket össze tud kötni. A mi hitünk, hogy ugyanabban az Úrban hiszünk, hogy mindannyian elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust megváltónak. Hogy nem csak mint lexikális tudás van a fejünkben, hogy igen, élt egyszer egy Jézus, és járt köztünk, és tanított, és csodákat tett, hanem úgy tekintünk rá, mint életünk Urára. Ráépültetek. Ha az ember valamire ráépül, ha valamire ráépítünk, azt nem lehet onnan elmozdítani. Az egy erős ragaszkodás. Ha az ember házat épít, abból nem lehet a téglákat csak úgy kiszedni szabadon. Ráépültünk emi az apostolok és a proféták alapjára. A sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. A sarokkő, ami mindent egybe tart. A sarokkő, ami összetartja a mi épületünket. Hagy olvassam fel az Efézusi levélből ezt az ige szakaszt egy kicsit bővebben. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette. és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel. Miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe az Istennek, mert ráépültetek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává, a lélek által. A lélek által Isten hajlékává épülünk. A lélek által egybeilleszkedünk, és szent templommá növekedhetünk az Úrban. Olyan csodálatos, ahogy mondja Isten igéje. Ti, akik egykor távol voltatok, és a közeliek. Nincs többé távoli és közeli, nincs többé különbségtétel. Úgy, ahogyan ezt Efézusban is megélték. Zsidó keresztények, pogány keresztények. Jézus Krisztusban nincs különbség zsidó és görög között, szabad és szolga között. S hagy mondjam itt, köztünk sincs különbség. Református, evangélikus, baptista, metodista, sorolhatnám. Nem arról van szó, hogy az ember elmossa a dolgokat, hanem sokkal inkább arról, hogy örömmel éli meg, hogy így is és úgy is lehet dicsérni az Istent. Hogy vannak ilyen énekeink és olyan énekeink. Nincs törvény arra, hogy csak így vagy úgy lehet. Jézus Krisztus nem beszél erről. Azért figyeljük meg, hogy mit mond Isten igéje. Nem vagytok többé idegenek és jövevények. Talán nem tudjuk egymás nevét. Talán nem tudunk egymásról mindent. És mégsem vagyunk idegenek. Mert hogyan szólítjuk egymást legtöbbször? Kedves testvéreim. Aki azt mondja a másikra, hogy testvér, az már nagyon messze áll attól, hogy idegen legyen. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek is, Istennek házanék. Ha jobban belegondolunk egy egyszerű példával élve, ha valaki a mi házunk népe, ha valakivel egy fedél alatt lakunk, az bizonyos, hogy nem idegen számunkra. Azzal valamilyen kapcsolat összefűz minket. Vagy szülő-gyermek kapcsolat, vagy testvéri kapcsolat, vagy nagyszülő-unoka. De bizonyos az összetartozás. Mi több nem csak vérségi kötelék, hanem a szeretet köteléke. Ezt a csodálatos példát mondja Isten igéje. Háza népe vagytok Istennek. Háza népe. Nem ismeretlenek és jövevények, hanem azok, akik együtt éltek, egy egységben, minden napi életkapcsolatban Istennel. Ez nem tőlünk van, hanem az ige szakasz valóban így záródik újra, lélek által történik meg ez közöttünk. Bizony, ez csak valóban úgy válik igazzá, hogyha Isten lelkének engedünk, az ő igéjét meghalljuk, és elfogadjuk az Úr Jézus Krisztust, személyes megváltónknak. Ha átéljük Isten végtelen kegyelmét, elfogadjuk a csodát, hogy Krisztus meghalt értünk, elhordozta bűneink büntetését, és nekünk örök életet adott. És Krisztus által Isten atyának tekinthetjük. Istennek háza népe leszünk. Ezért a csodálatos kegyelemért láthatjuk egymást testvéreknek. Minden sokszínűség ellenére, minden sokszínűség örömében. Hadd mondjak egy egyszerű példát. Egyszer egy tanító megkérdezte a tanítványait, mikor ér véget az éjszaka. A tanítványok megpróbálták kitalálni. Az egyik azt mondta, akkor, amikor már látom a házakat. A másik azt mondta, akkor, amikor már meg tudom különböztetni a fákat. A harmadik azt mondta, akkor, amikor már látom az utat is magam előtt. Tanítónak ez volt a válasza, akkor ér véget az éjszaka, ha felismered a másik arcában a testvért. Véget érte már számunkra az éjszaka. Véget érte már számunkra a sötétség. Vagy még mindig csak magunkat látjuk. Vagy még mindig csak azt keressük és kutatjuk, hogy mennyi különbözőség van. Hogy ez a sokszínűség sokszor számunkra csak fekete és fehér. Bizony kérhetjük Isten lelkét, hogy tanítson minket. Neveljen minket. Nem a különbözőséget látni, hanem hálát adni azért, hogy Isten különbözőnek teremtett minket. Hiszen Isten igéje újra és újra figyelmeztet minket arra, hogy ez így van jól. Ez így van jól, mert egy testnek is különbözőek a tagjai. A korintusi levélből halljuk a tanítást, hogy nem vagyunk egyformák. De mindannyian ugyanolyan fontosak és kedvesek vagyunk Isten előtt. Vagyis halljuk. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk. Akár zsidó, akár görög, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha azt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem. Vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg. A test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a testi tisztességtelenség részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így egybe a testet, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, egyenként annak tagjai. Hát így élhetjük meg igazán. Ha valaki szenved, vele együtt szenved a többi is. Ha valaki örül, vele együtt örül a többi tag is. Mit mond Isten igéje? Kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Nem csak szavakban áll, sőt azt mondja Isten igéje, nem szavakban áll az Isten országa. Tudunk-e így tekinteni egymásra? Örülni egymásnak? Gondoskodni egymásról? Vagy éppen szenvedni a másikkal együtt? Egymás terhét hordozzátok. Figyelmeztet az ige. Adja Isten, hogy a sokszínűség ne elválaszton, hanem felébresszen minket. Milyen jó, hogy Isten így alkotott meg minket. Mert azt hallottuk, Isten úgy tette ezt, ahogyan akarta. Az ő tetszése szerint. És mégis végtelen fontos volt, ami Urunk Jézus Krisztusnak, az, hogy egységben legyünk, minden sokszínűség ellenére. Ezért imádkozik újra és újra a főpapi imádságban is, János evangéliumában. Figyeljük csak meg, hányszor kéri, hogy egyek legyünk. Szent Atyám, tarts meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. És nem csak az akkori tanítványokért, hanem ahogyan az igében halljuk, azokért is könyörök, akik majd szavukra fognak hinni. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek. Ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Ez lesz a jel, ami egységünk. Hogy elhiggye a világ, hogy Isten küldte Krisztust. Tudunk-e mi jellé válni? Akarunk-e Istennek engedelmeskedni és az ő akaratába belesimulni? kérjük-e Isten lelkét, hogy kimunkálja ezt bennünk. Mert ez nem a mi munkánk pusztán, hanem Isten lelkének az áldása, az ő munkája a mi életünkben. Ez valóban lehetségessé válhat. Nem csak a mai estén, hanem életünk minden napján, hogy így hálát adva tudunk egymásra tekinteni, mint Isten ajándékaira. És végezetül még egy történetet hagy osszak meg a kedves testvérekkel, amit Gyökösi Endre ír le egyik könyvében egy háborús élményről, az a címe, amit mindenki megért. Összekuporodva ült már vagy fél napja a koncentrációs tábor egyik sarkában. A csúcsok felől havas szél fut, de már nem fázott, már fázni sem tudott. Tétován bámult maga elé. Zsákronyba csavart, mállott cipőjét nézte, de nem látta. Körülötte csontás soványodott alakok ölelgették a felszabadító katonákat. Friss ételszak csapta meg, nagyot nyelt. Szájában összefutott a nyál, de nem volt ereje, hogy fölkeljen. Haza gondolt. Vajon élnek-e? Mi van templomával, gyülekezetével, otthonával, ahonnan percek alatt kellett eljönnie azon a nyírkos éjjelen? Kis kabátban, búcsú nélkül. Lába előtt két másik roncsomó állt meg, nem volt ereje, hogy fölnézzen. Herzizin Fárer, mit már? Nem sokat tudott németül, de ezt megértette. Hogy ő lelkésze? Tétován felnézett. Egy volt osztrák miniszter állt előtte szakálasan, soványan, aszottan, rongyokban. Igen, lelkész az volt, vagy ezer éve, az Alföldön, abban a nagy faluban, addig a litérces éjszakáig. De csak ennyit mondott, javol. Akkor jöjjön, folytatta fogolytása. Egy lengyel barátunk éppen a szabadulás órájában halt meg. El kellene temetni. Eddig csak éppen elkaparták, aki már nem bírta tovább. Ezen a temetésen legyen végre pap is. A lelkész végignézett rongyain, piszkos kezén. Az osztrák elértette. Nem baj, ilyen lesz a gyülekezet is. Tétován állt meg a gödör előtt. A friss hantonzsákba vart testihent. A sír körül néhány egyenruha és sok-sok szakállas, aszott arc. Ők is egyenruhában. Mindnyájan egyformán lengyelek, magyarok, szlovákok, ukránok, németek, osztrákok, franciák, s ki tudja még hány náció. Az elkínzottság, a nélkülözés, az éjség egyenruhájában. Kezét összekulcsolta. Kegyelem néktek és békesség az Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Mit is mondjon? Mit is mondjon? Itt több száz kilométerre hazájától. Éppen itt. Hiszen alig van, aki érti. 80, 10 se. Hiszen ő csak magyarul beszél. Atyám, te tudod, mit érzünk mindnyájan. Nem tudjuk szavakba foglalni, és nem tudjuk talán soha. Légy áldott, hogy könyörültél rajtunk, köszönjük, hogy irgalmaztál nekünk. Hazatért ez a lélek, bocsásd meg bűneit, és azokét is, akik nem tudták, mit cselekedtek vele. Velünk. Fölnézett. Aszott, merev arcok nézték a sírt, vagy túlmeredtek a havas csúcson, túl a túlon, túl mindenen, üveges, dúlt szemekkel. Szörnyű panoptikum. Uram, irgalmas voltál ehhez az emberhez, hogy hazahívtad, hogy felszabadítottad. Úr Jézus Krisztus, könyörülj, irgalmazz neki, nekünk. Úr Jézus Krisztus, az arcok megrezzentek. Ne hagyd ezt az árva, beteg, esett népet, Jézus Krisztus. Néhányan térdre zökkentek. Csontjuk koppant a fagyos földön. Az ukránok mélyen meghajoltak, és háromszor keresztet vetettek. Úr Jézus Krisztus! Ezt mindnyájan értették. Lengyelek, szlovákok, ukránok, németek, osztrákok, franciák és minden náció. A szakállas, mostatlan arcokon nehéz könycseppek gördültek végig. A pap vacogva, dideregve már-már csak ezt az egy nevet mondogatta. Jézus Krisztus! Úr Jézus Krisztus! Valaki sírni kezdett. Nehéz, fölcsukló férfi sírással. Jézus Krisztus. Úr Jézus Krisztus. Már nem is volt emberi hangja, inkább csak sírt. Már mindenki térdelt, és hogy térdeltek. Csak a katonák álltak még feszesen, homályos szemmel. Jézus Krisztus, Úr Jézus Krisztus, hallatszott a pap hangja. Az egyik katona letérdelt, aztán a többiek is, megrendülten és felszabadultan. Ha látták ezt az angyalok, és látták, ha érezték a föld alatt valók, és érezniük kellett, beteljesült Pál szava. Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ott is, itt is, akkor is, most is, és mindörökké. Hát valóban ez lehet a mi egységünk alapja, hogy megértjük és átéljük, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten kész velünk ezt megértetni, Isten kész az ő lelke által minket erre elhozni, bennünk ezt megteremteni. Adja Isten, hogy hálás szívvel tudjunk egymásra tekinteni, tudjunk egymásért hálát adni a különböző nemzetekért, a különböző felekezetekért, és egy felekezeten belül is egymásért, mint testvérekért. Hogy Isten így látta jónak, hogy sokszínűnek teremtett minket, és mégis egybekötött a Krisztus érdeméért, hogy testvérek legyünk. Amen.